Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva 84. Zsoltárunk első versét énekeljük. 84. Zsoltárunk így kezdődik. Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége! Foglaljuk el helyeinket, keressük ki és énekeljük 276. számú dicséretünk első 4 versét. 276. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Egyedüli reményem, ó Isten, csak Te vagy!
Thank you.
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Kedves gyülekezet, hallgassuk meg Istennek igéjét a Márk evangéliumából, a Márk evangéliuma 12. részéből a 41. verssel kezdődő és a 44. verssel bezáródó ige szakaszból. És leülvén Jézus a templom persely át ellenében, nézi, hogy a sokaság miként vett pénzt a persejbe. Sok gazdag pedig sokat vett abba. És egy szegény özvegy asszony is odajövén 2 fillért, azaz 1/4 pénzt vetett be. Akkor előszólítván tanítványait mondanékik, bizony mondom néktek, hogy ez a szegény özvegy asszony többet vetett, hogy nem mind a többi, akik a persejbe vetettek. Mert azok mindnyájan az ő fölöslegükből vetettek, ez pedig az ő szegénységéből, amilyen csak volt, mind bevetette az ő egész vagyonát. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, és tőlünk azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek, válaszképpen hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt így. Szerető mennyei édesatyánk, annyi gonddal, bajjal készülődve jöttünk eléd, úgyhogy különösen is köszönjük, hogy végül itt lehetünk. Köszönjük, mert mi már megízleltük, hogy a te közelséged oly igen jó én nekem. Ezért gonddal, bajjal, mindennel a közeledbe akarunk lenni. Előtted és veled, hogy benned békességre leljünk, hogy viharaink elcsendesedjenek. Ezért szólj hozzánk, Urunk, vezess, gyámolíts. Könyörgünk így a gyászoló testvérekért, a vesztesekért, a sírókért és az emlékezőkért. Friss és régi sebeinket te gyógyítsd. Erőt mindenhez tőled kérünk és várunk, és mindeközben szeretnénk a te igei parancsod szerint testvérré lenni a bajban lévőknek. Szólj hozzánk, Urunk, ne böjtöltesd se a fülünket, se a lelkünket, se az életünket, de használd a böjt áldásait mindannyiunk javára. Kérünk, segíts figyelni, jól érteni, engedni, gondolataidhoz igazodni a Krisztus Jézusért. Amen. Az ige meghallására készülve 172. számú dicséretünket énekeljük, szűkölködünk nagy mértékben segedelem nélkül. ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. A Márk evangélium a második részéből olvasom, annak 18., 19. és 20. verseit. A keresztelő János és a farizeusok tanítványai böjtölnek. Oda mentek azért, és ezt mondták néki, mi az oka, hogy Jánosnak és a farizeusoknak tanítványai böjtölnek, a te tanítványait pedig nem böjtölnek. Jézus pedig mondanékik, avagy böjtölhet-e a vőlegény násznépe, amíg velük van a vőlegény? Ameddig a vőlegény velük van, nem böjtölhetnek. De jönnek majd napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak azokon a napokon. Foglaljunk helyet. Böjtben vagyunk. Böjt első vasárnapjától nagypéntekig a rendünk szerint éppen 40 nap telik el. Ezt nevezzük böjti időszaknak. Böjti időszaknak. Ez most február 6-a és április 6-a között van. Február 26-a és április 6-a között van. Ahogy készültem erre az ige hirdetésre, azt kellett megfogalmaznom a magam számára, de meggyőződésem, hogy a ti nevetekben is, hogy sok és sokféle bajunk van nekünk a böjttel. Sok olyan egyházi ünnepkör van, amelyet jól értünk és próbálunk alkalmazkodni hozzá mi mindennapi keresztény életünkben, de ezzel a böjttel nagyon sok a gondunk. Nagyon sok a gondunk, és nagyon sokféle gondunk van. Például vajon böjt-e, amikor valaki vallási köntösbe öltöztetve fogyókúrázik? Fogyókúra vallási köntösbe. Vagy gondolkozzunk például ezen, hogy Magyarországon nagyon-nagyon sok végtelenül szegény ember van, akiknek alig-alig jut minden napra elégséges ennivaló. Vajon böjtölnek? És vajon az ilyenektől kérhetjük, hogy böjtöljenek? Aztán kérdés az is, hogy különösen is komoly hitükben önmagukat gyakorló keresztényeknél tapasztalható, hogy valamilyen cél érdekébe böjtölnek. Például valamire nézve szeretnék Isten válaszát megtudni. És ezért azt mondják, hogy elkezdek böjtölni ezért. Vagy szeretném megismerni Isten akaratát, hogy jobbra menjek vagy balra. És nem világos számomra. Gondolom, ha böjtölök, akkor valami fajta látásom lesz e tekintetben. Egyáltalán fontos egyházi ünnep a böjt. Vagy csak úgy vagyunk vele, hogy hozzá tartozik az egyház életéhez, hát esetleg élünk vele. Nos, kedves testvérek, azt a kérdést még mindenképpen föl kell, hogy vessem, mielőtt belemennénk a kérdés sűrűjébe, mert fontosnak tartom, hogy gondoljunk erre is, hogy vajon böjtöltünk-e életünkbe már. És hogy miért? Ha igen. Miért, ha nem? És hogy volt-e értelme? Jézus Krisztus a hegyi beszédben tanít a böjtről, és azt mondja, hogy vannak a képmutatók, akik úgy böjtölnek, hogy az emberek lássák az ő eltorzult arcukat, ahogy szenvednek, küszködnek a böjtben, az éhségben, a szomjúságban, az aszkéz is valamilyen formájába. De azt ajánlja, hogy inkább menj be a te belső szobádba, és nyugodj te meg, Isten, aki titkon van, és néz téged, látja, hogy igazán mi történik. A most olvasott történetünkben pedig oda mennek Jézushoz, és azt mondják, hogy Keresztelő János tanítványai böjtölnek, a farizeusok tanítványai böjtölnek. Hogy lehet Jézus, hogy a te tanítványaid meg nem böjtölnek? Hogy lehet? Jézus nagyon talányosan válaszol. És valójában én ennek a mélységeit soha nem értettem. És most szeretném elmondani nektek, hogy hogyan értettem meg. Azt mondja Jézus, a vőlegény násznépe addig nem böjtölhet, amíg vele van a vőlegény. Vőlegény, esküvő, lakodalom és böjt. Hogy mondhat ilyeneket Jézus? Egyáltalán mit jelent ez az egész? A mi fejünkbe, a mi ismereteink szerint a böjt valami önmegtartóztatás féle. Valamiért? Jézus meg násznép, esküvő, lakodalom. Miről beszél? Ezt köti össze a böjttel, de hát miről beszél? Most testvérek, mi is a böjt? Szeretném nem úgy megválaszolni ezt a kérdést, és nem lesz könnyű elfogadni sem a választ, hogy függetlenítsük valamennyire magunkat attól, amit egyáltalán mi gondolunk a böjtről. Ha csináljuk, ha nem, ha hisszük, ha nem, ha érdekel, ha nem, csak úgy általában. Próbáljuk meg függetleníteni magunkat az emberi gondolatoktól böjt tekintetébe. Ugyanakkor pedig próbáljunk meg szorosan kapcsolódni a bibliai tanításhoz, a böjtről. Nos, mi a böjt? Testvérek, egy sajátos idézőjelbe írtam magamnak szertartás, ahol a test lemond valamiről a lélek többletéért. Másként fogalmazom, hogy kicsit könnyebb legyen érteni. A biblikus böjt nem más, mint hogy a testem igényei önként hátrébb lépnek valami lelki többletért. Az egy nagy kérdés, hogy az ember ezt a testem igényei hátrébb lépnek valami lelki többletért, hogy ezt szenvedve élje meg, képmutató módon élje meg, hivalkodó módon élje meg. Önmagára belül nagyon büszke módon éli meg, hogy íme én még erre is kész és képes vagyok. Testvérek, a bibliai böjt nem a fogyásért van, nem is azért, hogy Isten zsaroljuk, kényszerítsük valamire. A bibliai böjt értelme abban van, hogy a testem igényeit csendben tudom tartani, hogy valami nagy lelki töbletet kapjon az életem. Testvérek, a biblikus és így eredményes, a biblikus és így hasznos, a biblikus és így igaz áldott böjt előfeltételez éppen ezért valamit. És hogyha ez az előfeltétel nincs, akkor az embereknek eszébe nem jut, hogy böjtöljenek. Ha pedig mégis megteszik, rosszul csinálják, és nincs eredménye. Mégpedig a biblikus böjt, a Szentírás szerinti igazi böjt előfeltételezi azt, hogy valami én bennem már megtörtént. Ez pedig nem más, mint hogy megújult, megtért az életem. Egyszerűen, testvérek, ezért vagyunk olyan nagy bajba a böjttel. Ezért nem nagyon tudjuk értelmezni, hova tenni. Ezért nem élünk vele, ezért nem nagyon csináljuk. Mert ez csak akkor lesz áldott, eredményes, értelmes, fontos, hasznos és nagyon jó dolog az életemben, ha előtte történt bennem már valami. Ez pedig, hogy megújította Isten szeretete az életemet. Új életet kaptam. De testvérek, Jézus még tovább megy, és egészen rendkívüli dolgokat mond a böjtről, amikor azt mondja, hogy a böjt az öröm szertartása. Elmondom még egyszer, mert botrányos első hallásra. Nehezen értettem meg én is. Minden más eszembe jutott volna róla. De ez nem. Kedves testvérek, a böjt az öröm szertartása Jézus szerint. Nem a zúgolódás, nem a dicsekedés, nem a szenvedés, nem az aszkézis, nem az Isten zsarolás vagy kényszerítés, hanem az öröm szertartása. A keresztény böjtben ugyanis, testvérek, a lélek ünnepel, ezért beszél Jézus lakodalomról, a lélek ünnepel, a test pedig azért böjtöl, hogy félreálljon és ne legyen az örvendező lélek útjába. A böjt feltételezi, hogy felismertem a bűnbocsátó kegyelmet. Erre felelek Istennek, és ez mindig nagy örömmel jár. És azért vonul el, azért zárkózik el ilyenkor az ember, mert a kísértés ilyenkor a legnagyobb. A lélek boldog örvendező ünnepét a test elbuktató kísértése tudná megrontani. Ezért mondja Jézus, menj be a te belső szobádba. A legkísérthetőbb állapotban vagy. Menj be! Testvérek, a test böjtje, a test félreállítása a lélek útjából, a lélek öröme útjából. Ez a test böjtje. Amikor utat enged a testem, annak, hogy a lelkem örüljön. Ezért van annyi örömtelen keresztény, mert nem böjtölnek. Ugye milyen másként gondolkozik Isten igéje a böjtről, mint mi? Fölolvastam egy még furcsábbnak ható történetet, mikor először olvastam igét. Talán volt olyan éles fülű, akinek az is eszébe jutott, hogy ugyanennek mi köze van a böjthöz. De most elmondom, mert amit Jézus csinált, amikor leült a perselyjel szembe a templomba, az éppen jó példa az igazi böjtre, meg annak a hiányára. a legjobb példa. Jézus leül a templomi perselyjel szembe, és nézi az adakozást. Azt mondja Isten ígéje, hogy Jézus tegnap, ma, mindörökké ugyanaz, nincs benne változás, változásnak árnyéka. Tessék tudomásul venni, hogy ma is leül a perselyjel szembe Jézus. Mert Jézust nagyon érdeklik a szívügyeink, az életügyeink, de a pénzügyeink is. Mert hogy a kettő nagyon szoros kapcsolatban van egymással. Jézust érdekli a szegénységünk is, meg a gazdagságunk is. Azt látja Jézus, hogy a gazdagok a feleslegükből vetettek Istennek. Fontos ebből az, hogy Jézus azt mondja, hogy Istennek. Kedves testvérek, aki ad, annak tudnia kell, hogy Istennek ad. Aki megvon, az Istentől von meg. Azt mondja Jézus, ezek a gazdagok csak úgy hányták befelé az adományaikat, meg se gondolták, hogy Istennek adják, amit a feleslegükből odadobtak. Testvérek, ezek a gazdagok Istent böjtöltették. Visszatartották Jézustól magukat, és visszatartották Istentől a pénztárcájukat is. Böjtöltették az Istent. Így mondja Jézus, odavetettek valamit. Kedves testvérek, a Jézusi elbeszélés szerint a gazdagok ott akkor sem magukat, sem a pénzüket nem adták. Böjtöltették az Istent. Ők lelkük töbletéért nem mondtak le semmiről. Mert a szívük nem tért meg, nem tisztult meg, nem lett újjá. Ezért nincs bennük öröm. Sem abból fakadó hála. Ilyenkor marad a kötelező. De a kötelező csak a feleslegből odavetve a templomnak, a papnak, nem Istennek. Pedig Jézus azt mondja, hogy Istennek adunk. Nem a templomnak, nem a papnak, Istennek. Azok böjtöltették Istent, nem adták oda se a szívüket, se az életüket, se a pénzüket. Böjtre fogták Istent. Hiányzott belőlük valami. A megtérésben kapott új és örvendező szív. A szegény özvegyasszony, amikor odaadta a nála lévő mindenét, lemondott a teste szükségleteiről egy magasabb rendűért. A lelke hálájáért Istennek. És az öröme teljes volt, mert Istennek adott, mert tudta, hogy mindent Istentől kapott. Testvérek, adni csak örvendezve lehet. Meg nem is érdemes másként. Csak örvendezve. Csak hálából. Csak boldog szívvel. Adni igazán erőmet, időmet, szeretetemet, szívemet, pénzemet, csak örvendezve lehet. Bárkinek is. Istennek is. Egy helyen beszél az igéről, nem kényszerítésből. Külső vagy belső kényszerítésből kell adni. Az igazi bőjt, az az öröm ünnepe, hogy adhatok, mert mindent kaptam. Adhatom önmagamat, és adhatok abból, amit kaptam. Az özvegyasszony szíve Istené volt, ezért szívesen adott. Bőjtöltette a testét, mert azt mondja Jézus, hogy mindent odaadott. Nem maradt neki több. Nem volt biztonsági tartalékja. Ő akkor mindent odaadott. És adni csak örvendező lélekkel lehet. Jézus azért állítja példaképpen örök időkre elénk, hogy megértsük. Istent nem lehet bőjtöltetni. És hogy az igazi bőjt, amikor a szívem tele van örömmel, és ki akarja fejezni a szív teljes örömét, visszafogom a testem vágyait valami magasabb rendűért, hogy Istennek elmondjam, szeretlek, Uram, mert értek mindent, hogy mit tettél értem és velem. És végül Jézus is bőjtölt. Nehogy azt gondolja valaki, hogy önmagáért ment el a pusztába 40 napra bőjtölni. Nem, egy magasabb rendűért. A testét 40 napig azért bőjtöltette, hogy egy magasabb rendű lelki szellemit adhasson nekünk. Ez pedig az, hogy megbocsásson a golgotai kereszt véres áldozatában minden bűnünket. Hogy megörvendeztesse az életünket. Hogy örömet hozzon az életünkbe. Jézus 40 napig készült az emberiség legnagyobb erőforrása megteremtésére. Hogy minden vétkemet megbocsátotta. De ezért nagyon súlyos árat kellett fizetnie. Bele kellett a testének halnia. Egy magasabb rendűért. De amíg veletek van a vőlegény, addig örüljetek. Összefoglalom és befejezem. A keresztény bőjt lényege, hogy a testem, annak normális szükségletei hátrébb lépjenek valami magasabb rendűért, valami lelki többletért, nem számításból, hanem hálából, nem kényszerítésből, hanem örömmel. És akkor a bőjtödből áldás lesz. Szívből kívánom, hogy megismerje mindenki a biblikus bőjtöt. Imádkozzunk. Bocsáss meg, Uram, hogy bőjt kapcsán is az jut eszünkbe, hogy én. Vagy hogy nekem miről kell lemondani akkor, vagy hogy milyen nehéz nekem. Eszünkbe se jut, hogy nem rólunk szól ez. Köszönjük neked, Jézus, hogy te magadra nem gondoltál azon a 40 napon, hanem készültél arra, hogy a legnagyobb örömöt elhoz nekünk. És megsanyargattad a testedet, hiszen tudjuk, hogy ahogy véget ért a bőjt, ettél és ittál, mert szüksége volt rá a testnek. De megsanyargattad egy magasabb rendű lelkiért, és örömmel tetted. és hálás szívvel, ahogy az atyával megbeszéltétek, akkor is a nagy árat fizettél érte. Szeretnénk jobban gondolkozni a böjtről. Szeretnénk másként megélni, amikor megéljük, hogy az áldásul legyen nekünk, és azoknak, akik közt forgolódunk. Áld meg bennünket, hogy úgy tudjunk készülni nagypéntekre, a böjt végére, hogy eljussunk a legmagasabb rendőig, a Golgota keresztjéig, hogy onnan tovább léphessünk húsvétig, a feltámadás és örök élet csodálatos öröméig. Köszönjük, hogy tanítottál bennünket, Urunk. Légy velünk ezen a mai délelőttön, mind abban, ami még hátra van. Lelkedet áraszt ki ránk, jóságoddal és irgalmaddal tölts el bennünket a te nagy nevedért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Mindezeknek utána a minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jelentem jövő heti alkalmainkat. Jövő héten kedden délelőtt 10 órakor asszonyóránk van, kedden este 7 órakor a fiatal felnőttek órája, szerdán kóruspróba. Csütörtöktől, amelyik március 15-e nemzeti ünnepünk, alkalom a gyülekezetünkben legközelebb csak vasárnap lesz. Tehát a csütörtöki, a pénteki, sőt a szombati konfirmandus óra is elmarad, illetőleg a konfirmandus órát áttettük a fiatalokkal való egyeztetés után egy másik időpontba. Most Isten tisztelet után, testvérek, amikor a himnuszt is elénekeltük, itt a templomban emlékezünk meg és búcsúzunk Kovács Andor testvérünktől. A család nevében mondom, hogy a család szeretettel hívja a gyülekezet minden tagját. Aki mégsem tudna itt maradni erre a rövid szertartásra, azt arra kérjük, hogy amikor a himnuszt elénekeltük, és valaki el akar menni, akkor ebben az időben tegye meg, mielőtt még elkezdjük a megemlékező szertartást. Köszönjük szépen! Én pedig arra kérem azokat, akik legnagyobb örömünkre egyébként minden Isten tisztelet után kedvesen itt maradnak az templomudvarba, a kertbe, és beszélgetnek, és jókedvűek, ami nagyon helyes, hogy most ettől tekintsenek el. Aki tehát kimegy, legyen annak a tudatába, hogy a templomban minden behallatszik, minden kinti beszélgetés behallatszik. Tehát a legalkalmasabb az lenne, hogy aki nem tud itt maradni, az vagy a gyülekezeti kis vagy nagy terembe menjen, vagy a templomtól egy kicsit távolabb, hogy a gyászolók és emlékezők lelki csendjét ne zavarja meg semmi. Az éberebbeket pedig arra kérem, hogyha valaki ezt a határt átlépné, hát testvéri szeretettel figyelmeztessük egymást. Gyászoló testvérek vannak közöttünk, az elmúlt héten búcsúztak el szeretteik, Vince Gáborné testvérünktől, aki 84 esztendőt, és Miseje Viktóriától, aki 45 esztendőt élt. Isten adjon a gyászoló emlékezők számára vigasztalást. Szomorú szívvel, de Isten akaratában megnyugodva jelentem azt is, hogy mára viradólag hazatért mennyei urához Brandenburg Sándorné Évi néni, gyülekezetünk hűséges tagja, élete 86. évében. Az egész család számára vigasztalódást kívánunk. Éva néni temetéséről később fog intézkedni a család, és természetesen mi pedig értesíteni fogjuk a gyülekezetet. Presbitereknek jelzem még, hogy ahogy értesítettem őket, a teljes szertartás után mi presbiterek még egy rövid gyűlésre is itt fogunk maradni, beszélgetni. Záró énekünk tehát a 276. eddig énekelt dicséretnek az utolsó 5. verse, majd elénekeljük a himnuszt, és aki itt tud maradni a rövid szertartásra, azt szeretettel látjuk, aki úgy gondolja, hogy haza akar menni, az a himnusz után kérem, induljon el. Maradni, foglaljon helyet. Kórus. Kórus. Énekeltek? Testvérek, helyünkön maradva, készülve Isten igéje meghallására a 90. Zsoltár első versét énekeljük. Te benned bíztunk elejétől fogva. Maradjunk végig ülve. Kovács Andor testvérünkre emlékezve, és tőle lélek szerint is búcsúzva olvasom Istennek igéjét, a Prédikátorok könyve 12. fejezetének 9. versét. A por földé lesz, mint azelőtt volt, a lélek pedig Istenhez tér, aki adta azt. Gyászoló család, gyászoló gyülekezet, a Prédikátor könyve utolsó fejezetének, ahonnan a család ezt az ígét választotta, ez a címe, ahogy minden bibliai könyv fejezetnek van egy címe, hogy a vénségnek mesterséges leírása. Így jutunk majd el a 9. versig, az alapígéig, hogy először az ifjúság szépségét állítja elénk a Szentíró. Aztán az idő múlását mondja el, és arról beszél, hogy mi minden követi az ifjúságot. És így beszél a nem szeretem évekről, aztán a sűrűsödő felhőkről, a fogyatkozó testi erőről, a meghomályosodó szemekről, hogy idézzem szó szerint is, a malom zúgását egyre halkulva halló fülről, a kicsi halmokba is megbotló lábról, majd végül a porrá levő porsátor testről és az Istenhez visszatérő lélekről. Porságunk és lélekségünk egysége adja életünk keretét. Porságunk és lélekségünk egysége. Ideig valóság és örökké valóság határozzák meg életünk tartalmát. Isten előtt hálás szívvel állunk meg ezen az órán, és mondunk köszönetet Kovács Andor, szeretett Bandi bátyánk, a férj, édesapa, nagyapa, rokon, ismerős és barát, földi élet kerete, időtartamáért, a közelesen 90 esztendőért, és annak tartalmáért. Lelkes porsátora együtt vándorolt velünk, és mi térben és Istentől kiszabott időkben, mint az övéi, vele vándorolhattunk rövidebb, hosszabb ideig, mint utitársai. És mindeközben láthattuk őt, mint szülei révén tőzsgyökeres erzsébeti polgárt, láthattuk és ismerhettük, mint gyülekezetünknek születésétől fogva tagját, akit itt kereszteltek, aki itt konfirmált, ebben a templomban kötött házasságot 51 esztendővel ezelőtt, társával, hitvesével itt keresztelték meg gyermekeiket és unokáikat. Ebben a templomban mondta el Bandi bátyánk 5 évtizeddel ezelőtt presbiteri esküjét, amihez mindvégig hű maradt. Évtizedeken át énekelt itt a gyülekezet kórusában. Vajon mi volt ezen kötődések, sokféle kötődések, mindvégig megtartott kötődések mögött? Vajon mi volt? Vajon hogy létezik ez a hűtlenségek idején, hogy valaki mind abban, amit Istennel, Isten előtt elkezdett, mindvégig hűségesen megmarad? Kedves testvérek, az, hogy kora ifjúságától rendszeresen olvasta Isten igéjét. Kora ifjúságától. Bibliaolvasó ember volt, és a kezéből nem hullott ki Isten igéje. Isten igéjét rendszeresen hallgató testvérünk volt. Amíg meg nem romlott annyira az egészsége, hogy nem mert neki bátorodni, hogy segítséggel is de jöjjön, addig Bandi bácsi mindig itt volt. Otthon csendben Istennel, itt csendben Isten előtt. Igen, az volt az ő élete mögött, hogy össze volt kötve az élete Istennel. És így Isten beleszólhatott az életébe, vezethette, formálhatta jellemét, egyéniségét, erkölcsét, magatartását, lelkét, gondolkodását, hitét, egy szóval őt magát. És ő rajta ez meglátszott, testvérek. Nagyon örülök, hogy ennyien itt maradtatok. Egy kicsit jel nekem arra nézve, hogy sokan ismertétek. Meglátszott rajta mindez. Ezért jó volt Bandi bácsival együtt lenni. Mosolyra hamar készen volt. Szelíd, csendes, bölcs férfi, akinek nyugalmát, megelégedettségét mindene árasztotta. Hálásan köszönjük Istennek őt, aki órás szakmájának kitűnő mestere volt, családi örökséget folytatva, és éppen ezáltal is tudott nagy szeretettel gondoskodni az övéiről, biztosítva számukra minden fontosat, anyagiakat, lelkieket és szellemieket egyaránt. Ha valaki átlépte otthonuk mindig rendezett küszöbét, az mindezeken túl találkozott valakivel, akinek a komoly zene ismerete és szeretete messze-messze átlagon felüli volt. De még ha oly hálára indítóan szép volt is, a tartam is, és a tartalom is, Kovács Andor testvérünk földi élete ideje lejárt. Így olvastuk, és a por földé lesz, mint volt azelőtt, és ennek valóságát átéljük. Éppen ezért szomorú a szívünk, de Isten bölcs akaratában megnyugszunk. Bandi bácsi testi fájdalmak és szenvedések nélkül hunyt el. Amikor én utoljára találkoztam vele az otthonába, nem felejtem el, mert nem csak mondta, hanem integette is, semmi nem fáj. Semmim nem fáj. A por földé lesz, mint volt azelőtt. A lélek pedig Istenhez tér, aki adta azt. Por és lélek, ideig való és örökké való részek, ímé az ember. De hogy lesz mindebből a gyászban, az emlékezésben, a lélek szerinti elválásban, meg nem szűnő és meg nem szégyenülő remény? Hogy lesz ebből vigasz és lelki békesség? Sőt, hogy lesz a családtagok számára? Hitvallás? Most testvérek, a Prédikátor könyvének írója csak sejthette, amit mi, az új szövetség népe tudunk, hogy az ideig való földi lét a porságunk, és az örökké való lelki lét, lélek voltunk között, történt egy nagy esemény. A világ történelem legnagyobb és legfontosabb eseménye, hogy Jézus Krisztus megérkezett a földre, azért, hogy elmenjen a Golgota keresztjére, és hogy legyen majd húsvéti feltámadás, és visszatérjen a mennybe. Ahogy az íge mondja, az ószövetségi nép szemét lepel borítja, de Isten elvonta a leplet, a kárpit ketté szakadt, és látható lett a megváltás és a megváltó nagypénteken. A menny és a föld összeért. Mert Jézusra nézve történik minden fontos esemény mennyen és földön. Jézus meg lelkünk üdvösségére nézve megy a Golgota keresztjére. Ezért testvérek, gyászoló család és gyászoló emlékező gyülekezet, nincs többé titok. Ezért mondjuk Jézussal együtt, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Testvérek, Isten ígéje, a Prédikátor könyvebeli íge második mondata is erről beszél. Minden lélek Istenhez tér, de ő még nem tudja folytatni. De mi már igen. Hogy elhagyva a porsátort, az örök üdvösségbe csak az kerül a minden élő lélek közül, aki hisz a Krisztus Jézusban. Igen, mert minden léleknek meg kell jelennie, amikor elválik a portestről az Isten előtt. Ítéletre. És kétfelé válik az út. Isten igéje nem hagy kétséget. Milyen vigasztalóan jó, hogy ezt Bandi bácsi hitte és tudta, hogy amikor elválik a lélek és a por, a lélek Istenhez megy, ítéletre megy, de Jézusért örök üdvösséget kap. Kovács Andor testvérünk életében ez elhitt és megélt valóság volt. És az utolsó órái egyikén felesége előtt mindezt meg is vallotta. Hiszen arra a kérdésre, amit felesége feltett, hogy tudod ugye, hogy vár az Úr, és vár a mennyei otthon. Így válaszolt, igen, tudom. Íme az öröksége. Igen, tudom. Tudom, hogy vár Jézus, hogy vár a mennyei haza, hogy vár az örök üdvösség. És hisszük, hogy Bandi bácsi oda meg is érkezett. Ezért Isten akaratában megnyugodva, ő érte hála imát, köszönöm szavakat mondva, búcsúzzunk el tőle, mind akik ajándékba kaptuk szép életét. Felesége, akivel 51 esztendőt élhetett együtt, gyermekei Zoltán és Katalin, menye, veje, 5 unokája, rokonok, ismerősök, családtagok. A Pest Erzsébet központi gyülekezet egésze, annak presbitériuma és kórusa, amely most a kórustárs emlékére valamit nekünk énekelni fog. Kedves testvérek, a végső áldás előtt mi is énekeljünk egy olyan éneket, amit Bandi bácsi is nagyon szeretett és sokat énekelt, 422. számú dicséretünknek az első, a harmadik és az ötödik verseit. 422, 1, 3, 5, az első vers így kezdődik, hadd menjek Istenem mindig feléd. Thank you. Mindezeknek utána az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, a Szent Lélek Istennek vigasztaló közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.